Eredményes élettalálkozó 2017. április 21-e. A hatodik elem, 11. rész. Szeretett birodalma, ahogy a káromkodó menyasszony.
Hát akkor nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket. Még nem indítjuk el a felvételt, mert előbb imádkozunk, és ez sok hallgatónkat megbotránkoztatná. Bár szerintem ebben a sorozatban nem, igaz? Vagy igen? Vagy nem? Nem tudjuk, mindegy. Úgyhogy kezdjük egy imával. Mennyei Atyánk! Nagyon, nagyon köszönjük a kiváltságot, hogy a te nevedben összegyűlhetünk, hogy téged kereshetünk, hogy téged ismerhetünk, és nagyon nagy várakozásunk van most. Az a várakozásunk, hogy megszólítasz minket, hogy szólsz hozzánk, hogy megérintesz, hogy a szívünk legmélyén megváltoztatsz minket, hogy megszabadítasz olyan terhektől, amiket eddig hordoztunk, hogy közelebb vonsz minket magadhoz, hogy igazi életet találunk. Úgyhogy nagy várakozással, tényleg nagy összpontosítással vagyunk itt, és arra számítunk, hogy szólni fogsz hozzánk, Jézus. A te drága nevedben imádkozunk, Jézus Krisztus nevében. Ámen. 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 Oké, nagyon sok szeretettel köszöntök titeket még egyszer. Mindenkit, aki itt van a helyszínen, megtisztelő, hogy itt vagytok, és üdvözlünk mindenkit országhatárainkon, innen is túl is. Tudjuk, hogy ez egy, hát ha lehet így mondani, egy online szolgálat, egy országhatárakon túlnyúló dolog, ahol vagyunk mi itt, ebben a teremben együtt, és vagyunk még sok százan, több ezren világszerte, akik követtek minket. Nagyon nagy megtiszteltetés ez nekünk, és gondolunk rátok, mintha itt lennétek velünk, csak nagyon, nagyon sokan lennénk, akkor itt ebben a helyiségben nem férnénk el. Úgyhogy az 5.-6. elem sorozatban megyünk előre, és a harmadik fázisnál tartunk. Ugye az első fázis volt a keresd először Isten országát és igazságát. A második fázis volt az elménk, hogy van elváltozásával, vagy nem, az elménk megújulásával elváltozni. Oké, tehát ez volt a második fázis, hogy egész egyszerűen a gondolkodás módunkat hozzá kell igazítanunk a valósághoz. És a harmadik fázis pedig az énekek énekéből egy vers, és tényleg csak felolvasom nagyon röviden. Énekek énekéből... És mit rontottam el? Már is, igen. Mit rontottam el? Már is. Egy pillanat is, ott vagyok. Énekek, éneke 12, nem, 4-12. Bezárt kert az én húgom, jegyesem. Elzárt forrás, lepecsételt kút. És ez a szöveg arról szól, hogy Isten teljes egészében odaadta magát nekünk, és azt kéri tőlünk, arra vágyik, azt mutatja nekünk, hogy igazából az élet, hogy igazából mindaz, amire vágyunk, az azon a helyen van, ahol mi is egészen odaadjuk magunkat neki. Hogy a kapcsolatunk Istennel az nem egy szokás, nem egy szertartás, nem egy vallás, nem egy kultúra, vagy nem tudom, minek lehet még hinni, hanem egy valódi kapcsolat vele, egy valódi szerelem vele. Énekek éneke ugye a vőlegény és a mennyasszony szerelméről szól, és hisszük, hogy ez Istenről, és a hívőről, Istenről és a gyülekezetről szól. És sokat beszéltünk már erről, ígérem, nem fogom megismételni mindazt, amiről eddig szó volt, de van egy hívásunk Istenhez olyan közel, amilyen közel magunktól, az elképzeléseink alapján lehet, hogy nem mennénk hozzá. Azt akarom mondani, hogy az élet, amit keresünk, hányan kerestek életet? Hányan vágytok egy nagybetűs életre? Hányan vágytok egy beteljesedett életre? Hányan remélitek, hogy az, amiről gyerekkorotokban esetleg álmodtatok, amikor még naivak voltunk, amikor még hittük, hogy a kolbász is kerítésből van, nem, a kerítés is kolbászból van, hogy az az élet létezik, hogy létezik a nagybetűs élet. Hogy hívják a két öreget a Muppet Show-ban? Nem tud, nincs nevük, ugye? Mindegy. Ez már rátok ragadt. Muppet Show-t hányan ismeritek? Muppet Show, ez egy ilyen báb komédia gyerekeknek, és egy ilyen színházi előadásban mindig a lelátón ott ül két öreg. És rendkívül cinikusak, rendkívül gúnyosak, és állandóan viccelődnek, és kritizálják a műsort, és mindent. Na mindegy. Ő, így van. Ott. És nekem minden az az érzésem, hogy a csapat, a kamerák és a gépek előadják a Muppet Show-nak ezt a részét, de teljesen rendben van. Oké. Hiszünk a nagybetűs életben. Oké, nem hiszünk benne, szükségünk van rá. Nem, nincs szükségünk rá, muszáj, hogy megtaláljuk. Nincs más élet, csak a nagybetűs élet. Szükségünk van rá. Hányan csalódtak már a kereszténységben? Hányan voltak már gyülekezetben, olvasták a Bibliájukat, és mondták 3 év, 5 év után, hogy én ezt próbáltam, és nekem nem működött? Hányan vannak keresztények, akik ott vannak a gólvonal előtt 3 centivel, és a labda nem gurul át? Egyszerűen nem gurul át. Ott van a forma, ott van mindennek jónak kéne lennie, és nem jó semmi. Semmi nem jó. Üres vagyok. Küszködök. Az egész nem működik. De hát ez van. Nem. Én nem érem be azzal, hogy ez van. Ott van a titok, ott van az élet, csak a modern ember és a modern kereszténységnek is a legnagyobb betegsége, most fogok egy külföldi szót használni, a szinkretizmus. Ami azt jelenti, hogy vallásokat összekeverünk más vallásokkal. És a szinkretizmus úgy hatott a kereszténységre, hogy a világi filozófia, a világi életút, a válasz az életre, ahogyan azt a világ képzeli, az Istenben nem hívő, vagy Istent legfeljebb egy vallásos, távoli, halott képként értő ember hiszi. Ez az elképzelés az életről beleivódott a keresztény filozófiánkba, a keresztény elképzelésünkbe. És élünk keresztényként úgy, hogy ekkora fejünk van, tudunk egy csomó mindent, Istenről teológusok vagyunk, és még gyülekezetbe is járunk, még evangelizálunk is, és a szöz tudja, hogy mi mindent csinálunk, de Istent valahogy elvétjük. Elvétjük azt a kapcsolatot, amiben maga a kapcsolat, maga ő megelégítő lenne. Ahol maga ez a kapcsolat Istennel elkezdené meggyógyítani a szívem sebeit. Ahol maga ez a kapcsolat Istennel egyfajta teljességre vinne. Elvétjük. És énekek éneke azt mondja nekünk, hogy az egyik ok, amiért elvétjük, az az, hogy félreértelmezzük az Istennel való kapcsolatunk természetét. Ez egy szerelem, ahol ő 100%-osan adja magát nekem, és azt mondja, hogy ha akarsz velem találkozni, ha érteni akarod a szavakat, amiket suttogok neked, ha érteni akarod a szeretetet, amivel szeretlek, hogyha ha élni akarod azt az életet, ami az élet maga, de ami az én életem, akkor neked is 100%-osan adnod kell magadat nekem. És ez nem tevékenység, ez nem arról szól, hogy elmész a misszióba, vagy mennyit vagy gyülekezetbe, vagy olvasod a Bibliádat, akár ez szív. Ez a szív kérdése. Hogyha én vagyok Isten jegyese, akkor bezárt kert vagyok-e? Elpecsételt forrás, kút, elzárt forrás. Hogy vajon olyan vagyok-e, mint amilyen férj a feleségnek? Feleség a férjnek, hogy csak egy van nekem az életben, és nincs más. Csak egy Istenem van, és nincs más. És legutóbb beszéltünk a bálványokról, elkezdtünk beszélni azokról a dolgokról, amikkel és ahogyan megcsaljuk Istent. És az első a bálványok voltak, nem beszélünk róluk most többet. És azt mondtam, azt hiszem négy dolgot mondtam. Tudtok nekem segíteni, hogy amikről érdemes kitérni, hogy az egyik voltak a bálványok, a második volt a bűn, erről fogunk most beszélni. A harmadik volt talán az ego, igaz? A negyedik, mi volt a negyedik? Hogy? Az istentelen attitűd, aha, oké, okay. Világi gondolkodásmód, nem tudom, lehet ezen gondolkozni. Nincs ennek egy ilyen tiszta, lezárt képlete. Bármi képes Isten is közéd állni, sok formában, sokféleképpen. De az egyik dolog az a bűn, és erről szeretnék beszélni most. Nagyon nehéz a bűnről helyesen beszélni, mert talán ez az egyik legfélreértettebb kategóriája a kereszténységnek. Ugye a legtöbb keresztény vallás, a legtöbb keresztény ember azt gondolja, hogy kereszténynek lenni egyenlő erkölcsi kiválóságban élni, mintha ez lenne a cél, jónak lenni. Közlöm, nem ez a cél, ez egy következmény lehet, a következménye lehet az életnek, amiről beszélünk. A szőlőtő Isten, János 15-ről beszélünk, a szőlőtő példázatáról, amin a szőlővesző én vagyok. Ha megmaradok a szőlőtőn, akkor a szőlőtő élete átáramlik a szőlővesszőn, és a szőlővessző él úgy, ahogyan a szőlőtő adja, és gyümölcsöt terem. De ha levágom a szőlővesszőt a tőről, akkor önmagában semmire se képes, önmagában halott. A gyümölcs az nem a szőlővesszőnek a teljesítménye, hanem a szőlőtő életének a természetes következménye. Rendben van? És mint ilyen, azt gondolom, hogy a tapasztalati megszentelődés, ami azt jelenti, hogy nem csak, hogy egyetértek vele, hogy mi a bűn és mi nem, hanem, hogy a mindennapi életemben is elkezd ez megjelenni. Tehát már nem lopok, vagy legalábbis nem olyan gyakran. És aztán egyszer csak már nem lopok egyáltalán. Nem akarok lopni. Nem azért, mert a vallásom tiltja, hanem mert ott belül egy olyan ember lettem, az élet, amit élek, az nem akar lopni. És ha lehetne, én nem lopnék. Lehetne, hogy nem lopok. És egyszer csak szabadságom van nem lopni. És ha ezt akaraterőből csinálom, Isten nélkül, tehát levágom magam a szőlőtőről, ott fekszem szőlőveszőként, de nem lopok, akkor ez dicsőséges? Ez nagyszerű? Nem. A világ is képes erkölcsi kiválóságban élni, de halott. Isten életet akar, Isten kapcsolatot akar. Rendben van, ezt értitek? És egy picit hagy definiáljam még ezt a bűnkérdést, és aztán mielőtt elkezdenénk róla beszélni, muszáj visszamennem, Efézusi levélből fogunk olvasni, visszamennünk egy kicsit az elejére, Mert nem hiszem, hogy szabad a bűnről beszélni anélkül, hogy előtte ne beszélnénk a bevégzett munkáról, ne beszélnénk a helyzetünkről, arról, hogy biztonságban vagyunk, arról, hogy nem a teljesítményünk alapján vagyunk elfogadva, hogy az elfogadottságunkért nem tehetünk semmit, mert el vagyunk fogadva tökéletesen, és nem tudjuk elveszíteni Isten szeretetét, mert nem rajtunk múlott, mert az ő kegyelméből van. Mindjárt beszélünk erről. De a bűnről ugye most azért beszélünk, mert azt mondjuk, hogy az élet az egy bensőséges, nagyon intim kapcsolat Istennel. És hogy ugye a bálványimádás az volt, amikor totálisan valaki mást szeretek. Van egy másik Istenem Isten helyett. Oké? A bűn meg az, amikor bár Istent szeretem, de káromkodok, amikor beszélek vele. Csak mondok, ez egy példa. Tehát ott van mondjuk a mennyasszony, a király lesz a férje, tehát úgy értem, szó szerint a királyhoz, tehát ő lesz a királynő, és szeretik egymást meg minden, de az asszonyka káromkodik, mint egy kocsis. Tehát úgy értem, nincs egy egyenes szava. Befolyásolja-e ez az ő viszonyukat? Hát a király nagyon kegyelmes, meg nagyon türelmes, de ha az asszonyka mondjuk 10 éve járnak jegyben, és még mindig káromkodik, mint a kocsis, akkor ez jelenthet-e problémát? Igen, igaz? Tehát, hogy főleg azon a ponton, amikor ez már szóvá lett téve, és most megint behozok egy kategóriát, ez a világosságban járás kategóriája, az a világos, amit Isten nyilvánvalóvá tett. Oké, van egy csomó bűn, van egy csomó céltévesztés, amiről nem is tudsz. Fogalmad nincs róla, hogy milyen bunkó vagy, mert Isten még sosem mondta. De nem is akarja, hogy te aggódj ezek miatt, mert nincs még itt az ideje. Tehát amikor én mondjuk, mit tudom, 3 hónapos voltam, én úgy kakiltam be, ahogy csak kell. És senki nem szólt érte. Simán pelus cseréltek, és ennyi. Ugyuli-bugyuli volt. És aztán eljött egy idő, mondjuk amikor 3 éves voltam, akkor ez már szóvá lett téve. És akkor sem az volt, hogy még egyszer meg a kis, hanem az volt, hogy elkezdtek nevelni afelé, hogy már ne kakíjak be. És mostanra egész jól megy. Aztán majd ha idősebb leszek, lehet, hogy ez megint problémát fog jelenteni, de az egy másik kérdés. Minden napnak elég a maga baja, majd ha odaérünk, majd akkor azzal is foglalkozunk. De a világosságban járás azt jelenti, hogy egy ponton Isten azt mondja, hogy eljött az idő, hogy leszokjunk a pelusról. Tadá! És akkor ő nagy szeretettel, nagy türelemmel elkezd befektetni az életedbe, hogy a pelus helyett a bili után a WC, és hogy ez rendben legyen. De addig, amíg ő ezt nem hozza elő, addig nem ügy, mert hiába mondod egy 3 hónaposnak, hogy ne kakíjon be, befog. Tehát, hogy a bűn igazából akkor válik izgivé, amikor már világosságban van. Tehát már Isten rég beszélt veled erről, már megvolt a befektetés, már nem 3 éves vagy, hanem 13, és 13 évesen is kéne a perus. Az probléma. Oké, alapozunk. A következő dolog, hogy a bűn az talán a legjobban Róma 13-ból érthető meg. Lapozzunk oda. Ide Efézushoz beteszünk. Ja, még nem is mondtam neked, hogy Efézusba hova kell menni, de nem baj, mert Róma 13-hoz lapozunk. Róma levél már megvan, és lehet, hogy a 13-mal is tévedek, de ha nem, akkor az jó. Igen, Róma 13:8. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Itt álljunk meg. Oké. Istennek számos abszolút önmagában teljes tulajdonsága van, mint hogy Isten igazságos, Isten irgalmas, Isten kegyelmes, Isten mindent tudó, Isten teljes bölcsességű, Isten attribútumai, mint olyanok, abszolútok és teljes egészében azok, amik. De azt gondolom, hogy a központi attribútuma Istennek, a központi tulajdonsága, ami újra meg újra előjön, és amiről fogjuk látni, hogy igazából a mi életünknek is a lényege, és amit, ha valamit képviselnünk kéne ezen a földön, akkor ezt kéne képviselnünk, az a szeretete. Isten szeretet. Szerintem, ha egy dolgot szeretne, hogy tudjunk róla, akkor az ez, hogy ő szeretet. És azt gondolom, hogy az ő országában ennek a szeretetnek kellene uralkodnia. Ha én lennék a király, és azt mondanám, hogy az én világom tökéletes, és igazam lenne, és az én világom tökéletes, és azt mondanám, hogy beengedek mindenkit a világomba. Gyertek be az én világomba, gyertek be a házamba, az én házam mostantól a ti házatok. Csak azt szeretném, ha az, ami tökéletes volt, az megmaradna. És akkor hogyan marad az meg? Úgyhogy én szerető vagyok, és ti is legyetek szeretőek. Szeressetek. Ha szerettek, akkor minden rendben van. Oké? Erről is beszéltünk, talán nem tudom hány héttel ezelőtt, 1 Korintus 13-on végigmentünk, amely leírja Isten szeretetének a dimenzióit. És az egyik dolog, amire ott rájöttünk, hogy mi sose leszünk képesek így szeretni. Úgyhogy a szeretet az valami olyasmi, mint az áram. Azonnal érti mindenki, igaz? Én vagyok egy tévé, mondjuk, de nincs bennem áram, és sose lesz. Ahhoz, hogy működni tudjak, rá kell engem csatlakoztatni a hálózatra, hogy áram folyjon át rajtam. Ha nincs bennetek áram, olyanok vagytok, mint a halott érc, a zengő cimbalom, nincs bennetek élet, semmiből semmi hasznotok. Mint egy tévé, amikor nincs benne áram. Mire jó? Még levélnehezéknek sem, mert ahhoz meg túl nagy, tükörnek sem, mert annak se jó. Nem jó semmire, hanem működik. De működni nem tud, csak valamivel, ami Istentől jön, és ez a szeretet. Rendben van? Úgyhogy ahhoz, hogy én élhessek, Istentől kell elfogadnom a szeretetet. És ez a szeretet, sziasztok! Ez mindennek a lényege, és ezt fogjuk itt olvasni. És figyeljetek, szerintem a szeretet léte szüli meg a bűnt is, mint kategóriát. Figyeljetek, mert ha létezik szeretet, akkor a szeretet ellenkezője az céltévesztés lenne, nem? Tehát oké, tehát hogyha a köztünk való viszony akkor ideális, hogyha szeretjük egymást, akkor ha én nem szeretlek, akkor az ideális, az jó, azt akarjuk. Nem, azt már céltévesztésnek hívjuk, az a bűn, ez a bűn, és ezt fogom itt olvasni, féltek. 13.8. Rómában. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Ezt mondja, figyelj, az egész törvény, a mózesi törvény, minden, amit Isten rizsáz, mind arról szól, hogy én szeretlek titeket, éljetek ebben a szeretetben, tévét dugjuk be a konnektorba, és aztán szeressétek egymást. Azaz, a tévéből kijön még egy csatlakozó, ugyanaz az áram a tévén keresztül rá csatlakozik a következő iPhone-ra, a következő mit tudom én mire, és az áram áramlik, a szeretet áramlik, és élünk. Jó ez? Valami ilyesmi. Kicsit egyszerűsítek, de szerintem jó. És az összes többi szabály, amit mondtam, az automatikusan teljesül, amikor szeretve vagy, és amikor szeretsz. Ne ölj! Miért mondod ezt nekem? Eszem ágában sem volt ölni, szeretek. Ja, hogyha szeretsz, akkor automatikusan nem akarsz ölni? Igen, igen. Ne lopj! Ezt se értem, hogy miért mondod, hisz szeretek. Aki szeret, az nem lop, az nem akarja elvenni a másikét. Tudod, ne kívánt fele barátod feleségét. Persze, hogy nem kívánom, mert az a fele barátomé, nem az enyém. Aki szeret, nem akarja elvenni a másikét. A szeretet automatikusan kizárja azt, ami nem szeretet. Mert ez a parancsolat, kettős pont. Ne paráználkodj! Végre, oda csaphattam. Erre olyan régen várok itt az eredményes élettalálkozón. Egy tüzes prédikáció a paráznaság ellen. Majd jön mindjárt. Ne ölj! Na, gyerünk, legyetek őszintén. Hányan öltetek ma már? Senki! Ti szentek vagytok. Egy kicsit, aki átment a városon kocsival, az gondolatban az ölt. Igen. Dávid korában ugye ezt a kérdést föltenni lehet, hogy nem lett volna ilyen. Tudod, egy páran ilyen. Tudod, a társaság fele így fölteszi a kezét. Oké. Csatában az más. Ne lopj! Ne kívánd a másét. És bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze. Kettős pont. Hű, kíváncsiak vagyunk most, mi jön, igaz? Szeresd fele barátodat, mint magadat. Tará! A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. Értjük? Több, mélyebbet kérdezek. Nem csak, hogy értjük, egyet értünk vele? Tehát te helyesnek tartanád, ha egy olyan világban élnénk, ahol minket szeretnének? Mondjuk téged szeretne mindenki? Isten plusz mindenki más is. És tőled nem lopna, ha tiédet nem kívánná, és az összes többi céltévesztés. Helyesnek tartanád? Na-na. És azt helyesnek tartanád, hogy te is így viszonyulj másokhoz, hogy nem ítélgeted az embereket, hogy nem pletykálsz róluk a hátuk mögött, hogy nem veszed el azt, ami az övéké, hogy gondolatban sem kívánod azt, ami az övé. Tehát, hogy szereted, ez helyén való lenne? Kicsit már nehezebb, de végül is azt mondhatnánk, hogy igen. És akkor itt kérdezem a legrázósabbat, figyelj! És azt is helyén valónak tartanád, hogy ugyanígy, ahogyan a testvéredet, a fele barátodat szereted, esetleg Istent is szerethetnéd? Mert ha Isten egy személy, ha ő itt ülhetne közöttünk, akkor neki nem járna? Akkor neki nem járna ugyanaz, ami őtőle árad mindenhova? Hogy őt is szeressük? Hát hogyne? Hát persze. A szeretet birodalma. És ez nem egy ilyen rózsaszín ködben gicsesen csöpögő világ, ez egy nagyon valós, nagyon konkrét dolog. A szeretet egy hozzáállás, nem annyira egy érzelem, egy attitűd, egy jellem, egy... Nézzétek meg Róma, vagy mi az, 1 Korintus 13-at. Úgyhogy a cél a szeretet, és a szeretet Istentől felém, bennem Istentől önmagam felé, bennem Istentől a testvérem felé, és bennem Istentől Isten felé. Megvan? Mindenki. Szeretetben élünk. És a bűn az ennek a célnak az eltévesztése. Oké? Okay? Hogyha az élet, ez a bizonyos csodálatos kapcsolat Istennel szeretetben, akkor érthető-e, hogy ennek az elvétése árt a kapcsolatnak? Mint amikor kitépik a konnektort. Hogy ne lenne érthető? És most hadd mondjak egy nagyon merészet. Figyelj! Minden, ami hitből nincsen, az bűnöm nékem. Hoppá! Ez hogy jön ide? Hát ez úgy jön ide, hogy ez az Istennek a szeretetéről szól. Tehát, hogy én Istent szeretem, mert mi az, hogy minden, ami hitből nincsen? Ez azt jelenti, hogy én Isten előtt állok, és ha valamit úgy teszek, hogy igazából nem hiszem, hogy ezt Isten akarja, nincs meggyőződésem Isten előtt erről, nem vagyok, akár nem, egyáltalán nem vagyok vele Isten előtt, akkor ő ellene vétek. Hogy lehet ezt elképzelni? Van az én gyönyörű feleségem, és én nagyon türelmes vagyok. Én sose veszíteném el a türelmemet. Viccelek, de most csak ebből induljunk ki. Hogy én aranyos vagyok, és türelmes az én gyönyörű feleségemmel. De az én gyönyörű feleségemnek nincs hite ebben, ami valami olyasmit jelent, hogy ő neki van egy meggyőződése arról, ami ellentétes ezzel a ténnyel, hogy én türelmes vagyok. Neki arról van meggyőződése, hogy én türelmetlen vagyok. És biztos, hogy kicsit várnia kellett, mert el fogunk késni a gyülekezetből, nem, nekem kellett várni, mert ő a fürdőszobában egy kicsit hosszabb időt töltött el. Ez hölgyekkel lehet, hogy megtörténik időnként. Úgyhogy el fogunk késni a gyülekezetből, de én türelmesen várok, de ő úgy gondolja, hogy nem várok türelmesen. Neki van egy hite, pontosabban egy hitetlensége velem szemben, és úgy jön ki a fürdőből, hogy most mit vagy úgy kiakadva, csak azért, mert egy picit tovább tartott. És mire én mondom, de nem vagyok kiakadva, drágám, minden rendben van. Értitek a problémát? Az ő fejében volt egy elképzelés a valóságról, amely nem felelt meg a tényeknek, és ő eszerint cselekedett. Rendben van? A hitetlenség bűn Istennel szemben. Hú, elég szűk helyre kerültünk, igaz? Akkor ez hogyan fog ez működni, vagy... Jó, és hogy utolsó alapozó gondolat. Én tévedek, de neked, Uram, igazad van. Én tévedek. De neked igazad van. Ez a hely, ahol békességünk van Istennel. 1 János 1.9. Hányan emlékeztek erre? 1 János 1.8 és 10. Arról beszél, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csaljuk meg, vagy Isten tesszük hazuggá. Tehát Isten nem lepődik meg rajta, hogy mi céltévesztésben élünk. Nincs egyetlen egy olyan vers a Bibliában, amely arra engedne következtetni, hogy valaha az életünk során eljutunk abba a helyzetbe, hogy nem fogunk többet vétkezni. A bűntelen tökéletesség nem egy bibliai elképzelés. Nincs benne a Bibliában. A Biblia mindig abból indul ki, hogy az ember bűnös, és az élete során az is marad. Azaz minden ember követ el bűnöket, olyanokat, amiket véletlenül követel, olyanokat, amiket tudatlanul követel, és olyanokat, amiket akaratlagosan és tudatosan követel. Olyan ember is, aki 10 éve, 20 éve, 30 éve, 50 éve, 100 éve keresztény. Olyan is, aki tökéletes összhangban jár Istennel. Nincs olyan bibliai alap, amin feltételezhetnénk a bűntelen tökéletességet. Ez rendben van, ezt értitek? Jó? Tehát Istennek valami más megoldása kell, hogy legyen erre, mint az, hogy ne csináld többet, hagyd abba! Jó, 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 értem, de ez lehetetlen, akkor mi a megoldásod? Ez előbb mondtam ki. Mi volt? Emlékeztek még rá? Én tévedek, neked igazad van. Uram, azt gondoltam rólad, hogy türelmetlen vagy. De te azt mondod magadról, hogy türelmes vagy. Íme az ítéletem. Én tévedek, és neked igazad van. Elismerem, hogy amit én gondoltam, az céltévesztés. Elismerem, hogy vétkeztem, én tévedek, neked igazad van. És ezzel helyreállt a kapcsolat, ezzel ki van javítva az én képtelenségem. Erről szól 1 János 1.9. Ha megvalljuk a bűneinket, nem vezeklünk, nem fizetünk a bűneinket, hanem egyetértünk Istennel. Valami ilyesmit mondok, hogy én tévedek, de neked igazad van, megvallom a bűnömet, ő hű és igaz, megbocsátja a bűnömet, és elvégez egy tisztítást, megtisztít engem minden gonoszságtól. Megtisztít azoktól a bűnöktől, amiket tudok, és azoktól is, amiket nem. Végez egy mély belső átalakítást, egy munkát bennem, amikor én kész vagyok vele egyetérteni. Megvan? Jó ez így? Figyeljetek! Akkor hol van a probléma? Ezzel az egész bűn dologgal hol van az igazi probléma? Nem voltatok erre még kíváncsiak? Mert figyeljetek, mert ha ez így van, akkor önmagában az, hogy bűnt követsz el, az nem probléma. Az nem probléma. Krisztus meghalt érte, ki van fizetve, ha egyetértesz Istennel, valóságosan megvallod, helyreállsz, fedhetetlen vagy. Ó, Sanyina, de óvatosan. De hát akkor én használhatom a kegyelmet, úgymond egyfajta jogosítványként a bűnre. Igen, de légy óvatos vele, hogy ennek hol van a határa. Hadd olvassak egy verset erről, és elvileg meg akartalak titeket lobogtatni a pokol tüze fölött, de úgy tűnik, hogy nem haladunk e felé. Nyílj meg! Ti nevettek rajtam? Ti csak úgy kinevettek? Máté 18:21-35. Ekkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte, Uram, hányszor vétkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell megbocsátanom neki? Még 7-szer is? De a 7-en nem mondott kicsit, szerintem Péter nagyot akart mondani. Tehát most gondolj bele, hogy mondjuk mondjatok egy bűnt, most ne én mondjak, mondjatok egy bűnt. A lopás az tök jól bejött, igen. Tehát reggel fogtam magam, húsvét volt, a gyerekeimnek van egy csomó csokia. Senki nem vette észre, elsomfordáltam a csokis kosár mellett, és hopp, egy csoki tojás becsúszant apa kezébe, és stikában a fürdőszobában befaltam. Tessék? És de ahogy lenyeltem a finom édeset, rájöttem, hogy ó, akkor nem lett volna szabad, bocsáss meg, Uram, ez hiba volt. Megvallottam a bűnömet, és ő hű is igaz, megbocsájt. És akkor erre jön, hányszor lophat még a Sanyi aznap, hogy az ne legyen ciki? Tehát megvallottam az Úrnak, kijövök, tudod, csinálom a reggelit, és a perifériás látásomból így, hogy ott csillognak azok a csoki tojások. Oda kell mennem a kályhához megpiszkálni a tüzet, de ha már ilyen közel vagyok a csokihoz, becsúsztam a második tojás is. Tehát ahogy megettem, rögtön rájövök, hogy ez hiba volt, bocsáss meg, Uram. Péter itt ezt kérdezi, értitek? Tehát ezt kérdezi. Hányszor bocsájthatok meg valakinek egy nap ugyanazért a bűnért? Még 7-szer is? Eljátsszuk a 7-et? Tudok még sztorizni. A 7-as nem akarjátok, mert sokáig tartana. Igaz? 7 variáció a csoki lopásra. Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Oké, jó ez? 70-szer 7-szer is. És ha jól tudom, ez egy képes beszéd volt, illetve egy mondás, ami nagyjából azt jelentette, hogy végtelenszer. De most megszorzod a 70-szer 7-et, az mennyi jön? 490? És majdnem lebuktam. Mennyi? Annyi?
Annyi.
És akkor a 791-nél nyesz? Nem, ez azt jelenti, hogy akárhányszor. Tehát mit akar ezzel mondani Isten? Hogy használhatod a megbocsájtást, a kegyelmet jogosítványként a bűnre? Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy minden egyes őszinte egyetértés, őszinte megvallás, őszinte bocsánatkérés az ér, és fedhetetlenné tesz. Minden egyes pillanat a bűn után, amikor te egyetértesz, fedhetetlenné tesz. Rendben van? És ebben Isten nem méricskél. Nagyon fontos érteni, nem méricskél. És itt lépünk oda, hogy az előző kérdés, és nem tudom mennyi időnk van még időnk, ha ezzel végzünk, mára ez már jó. Figyeljetek, akkor mi az igazi probléma a bűnnel? Mert van vele probléma, és tönkreteszi a kapcsolatodat Istennel. mi az igazi probléma a bűnnel, ha nem az, hogy elköveted. Hogy? Nagyon jó. Kettőt hallottam, az egyik, hogy nem érdekel, a másik, hogy azonosítom magam vele. Oké. Szerintem ez a kettő. Az egyik az, amikor a megtérésem, és itt most ne egy vezeklésre gondoljatok, vagy bármi ilyesmire, hanem csak erre az rövid egyetértésre, nem valódi. Amikor valójában azt gondolom, hogy tudod mit, Isten, azt a csokit én simán elvehetem és megehetem. Te miért szólsz ebbe bele? De jó, legyen, mert te vagy a legerősebb, meg te vagy itt a góré, ne legyen bajom belőle, tudod mit, megvallom. Bocs. Megvan, értitek? Tehát igazából én nekem igazam van, és te, Isten, tévedsz. Olvasd le a számról. Tévedsz. És az életemmel, az életfilozófiámmal, ha jól megfigyeled, ezt fogom hirdetni. Hogy én nekem megvan a saját kis értékrendem. És azt gondolom, hogy ez így tök rendben van, ahogy én csinálom. De keresztény vagyok, úgyhogy megvallom, meg itt elszámolok, megyek gyónni is, hogyha kell. Tök mindegy. De a szívemben igazából lázadó vagyok. Megvan? Ez az igazi bűn. Ez a bűngyökere. Ez volt Ádám és Évával is ez volt, és azóta is ez a lázadás. Így van. A lázadás. Ez a tökéletes szó, a lázadás. Erről fogunk beszélni. Szerintem már csak jövő héten. Mert enélkül az alapozás nélkül nem szabad. De van egy másik, és ez még nagyobb probléma. És ez úgy hangzott, hogy azonosítom magam vele. Ami a következőt jelenti, mivel olyan mélyen átélem, hogy bűnös vagyok, mert elkövetem egy nap hétszer. Tehát gondolj bele, amikor a hetedik csokit lopom el, és a gyerekeim már, amikor hazajöttek a suliba, már sírva fakadtak, mert eltűnt az összes csokiuk. De apa még utána is lenyúlt kettőt. És tudod, és akkor este ott ülök az ágyamban, és azt mondom, Úristen, ki vagyok én? Micsoda ember az ilyen? Megettem a gyerekeim csokiát. De most jót nevettek, és ez egy jó példa, de értitek? Tehát bármilyen bűnnel, így nézem magam, és azt mondom, hogy basszus, nekem végem. Tehát, hogy ha ezután... Tehát ha ezután nekem végem, tehát elvesztettem az üdvösségemet, tehát ha Isten most rám néz, biztos elhányja magát. Tehát, hogy kampó, annyi. De ha még nem is kampó, de csak annyi, hogy na most biztos nem lesz romantikus szerelem az Úrral, tehát, hogy megyek imádkozni, és majd örül nekem. Hanem ilyen, tudod, volt már ilyen fagyos beszélgetésetek? Ilyen koncentrációs tábor hangulat? Tudod, bárhol lennél szívesebben, csak ott nem. És ez az ima élményed. Ó, Uram, itt vagyok. Tudod, és fagyos hideg a válasz. És ez a legnagyobb probléma a bűnnel, hogy elkezdem ezt képzelni. Mert ez nem valóság, hanem ezt képzelem. A lelkem, a lelki ismeretem megfertőződik a bűn miatt. De nem úgy fertőződik meg a lelki ismeretem, hogy egyre jobban akarok bűnözni, bár ez is megtörténhet, hanem úgy, hogy elkezdem nem elhinni Isten szeretetét felém. Elkezdem megkérdőjelezni a bevégzett munkát. Elkezdem a bárány vérét közönségesnek tartani, olyannak, amely már nem elég ahhoz, hogy még ettől a bűntől is megtisztítson. Mert hogy 3 csokilopást még meg lehet bocsájtani. 5 már nagyon nehéz. De a hetediknél annyi volt. És nagyon sok keresztény már leírta magát. Értitek? Nem érti, hogy Isten azt mondja, hogy 70-szer, 7-szer is. Végtelenszer is. Ha szívből igazán, és ezt sem méríts kélem, csak a nullánál jobban egyetértesz velem, akkor meg van bocsájtva, meg is volt bocsájtva, de a kapcsolatunk helyre van állítva, és ezt mindjárt visszatérünk, a kapcsolatunk helyre van állítva, és fedhetetlen vagy, és amikor jössz hozzám, akkor nem fagyos levegő fogad, és nem hideg, az legfeljebb benned lehet ott, És ez a bűn problémája, hogy benned ott van, de bennem nincs. Én úgy fogadlak, mint a tékozló fiút, az atya. A tékozló fiú sztoria erről szól. A tékozló fiú a saját hányásában feküdt, prostituáltak között, elverve az egész vagyonát, elszegényedve, totál elszúrta. És amikor hazajött, az atya rohant felé, és csókolta a nyakát, és levágatta a hízott borjút, és a palástot rátette, és wow, és ünnepelt. Még 7-szer is egy nap? Nem. 70-szer 7-szer. A tékozló fiú megcsinálhatta volna ezt 70-szer 7-szer. Ne értsétek félre, de amit mondani akarok, az az, hogy a bűn, a saját elkövetett bűneim legnagyobb terhe a lelkiismeretemen van, ahol elkezdem megkérdőjelezni Isten bevégzett munkáját, a valós megbocsátását, a valós szeretetét, a megbonthatatlan kapcsolatot vele. És mi történik? Az történik velem, ami egy Mózesben is történt. Ádám vétkezett, és Isten, ahogy mindig jött csendes alkonyatkor, hogy találkozzon Ádámmal és Évával, mit talált? Semmit. A hűlt helyüket. Eltűntek. Ez a bűn igazi drámája, hogy elkezdek elbújni Isten elől. Hol vagy, Ádám? Hol vagyok? Hallottam, hogy jössz, megijedtem, elszégyeltem magam, és elbújtam. Ez lesz a viszonyunk Istennel. Nem az ő viszonya hozzánk, ő jön csendes alkonyatkor, és keres minket. De mi elbújunk előle. És a lelkemben megfertőződök, megsebződök, és már csak egyszerűen én nem megyek Isten jelenlétébe. Abban az önfelett szabadságban, amiben mennem kéne. És az élet, amely egy szerelem Istennel, egy bensőséges kapcsolat, mint a tanítvány, akit Jézus szereti, a János, ahogy Jézus keblére hajtja a fejét, ez a kapcsolat, ez az élet. És a bűnöm ebből fog engem, nem Istent, engem kipiszkálni. Oké? Tehát amikor azonosítom magam vele, akkor én bújok el Isten elől, amikor meg azt mondom Istennek, hogy tudod, mit te tévedsz, én nekem van igazam, akkor meg ő vonja föl a szemöldökét, és lesz gondja velem. Úgyhogy a mai napnak egy nagyon, tehát szerintem ez a záró üzenete, és ezzel engednélek el titeket, hogy az egyik legszigorúbb leckéje Istennek feléd az, hogy elvárja tőled, figyelj, nagyon komolyan mondom, elvárja tőled, hogy elfogad magad a bűneiddel együtt úgy, mint ahogyan ő elfogadott téged. Ez egy alaplecke, amiből nem enged tovább lépni, amíg ezt meg nem tanultad. Róma, azt hiszem 5, mert Isten a maga szeretetét abban mutatta meg irántunk, hogy még akkor meghalt értünk, amikor még az ellenségei voltunk. Isten nem akarja, hogy neked valamilyen sekélyes képed legyen az ő szeretetéről, ahol ő csak akkor van odaérted, amikor te aranyos vagy, és mindent jól csinálsz, és nem tudom. Az egy sekélyes kép, ő ezért haragszik. Haragszik, amikor jössz hozzá, jaj, ma olyan jó napom volt, ma olvastam a Bibliát is, és ma nem káromkodtam, és képzeld el, egy csokit se raktam zsebre is. Ugye most nagyon szeretsz. Isten nem örül ennek. Nem, mert még most se érted. Neked van egy sekélyes képed a szeretetemről, és ilyenkor is örülni fog neked, mert ez is csak egy bűn. De ezzel a teljesítmény központúsággal vétkezel, hitetlenségben vagy, és vétkezel Istennel szemben. Te tényleg azt képzeled rólam, hogy az, hogy neked fogalmad nincs róla, hogy mit jelent szentnek lenni, mert akkor sose gondolnád magadról, hogy szent vagy éppen akkor, amikor olvastad a Bibliádat, és nem káromkodtál. És fogalmad sincs arról, hogy mit jelent a bűn, és mit jelent az, hogy én meghaltam érte, és tényleg ki van fizetve. Sekélyes képed van rólam. Hosszú leckék várnak még rád. És hogy néznek ki ezek a hosszú leckék? Többnyire tele vannak bukással. De nem ilyen happy bukással, tök jó, akkor megyünk a világba, és élünk lazán, és tudod, vétkezzünk. Nem, olyan bukással lesz tele, amit úgy bánsz, mint kutya, aki hetet kölykezett. Úristen, ezt megtettem, basszus. Ah! És bukásokkal van tele. És Isten csak egész egyszerűen újra meg újra azt mondja, figyelj, ahhoz, hogy te most tökéletesen elfogadott legyél, tudod, mit kell tenned? Mondjuk együtt. Semmit, mondjuk hangosabban. Most ebben a pillanatban fekszel a hányásodban, ahhoz, hogy tökéletesen szeretve legyél, teljesen el legyél fogadva, hogy semmit ne kelljen hozzátenni ahhoz, hogy te mit kell tenned neked?
Semmit.
Semmit. Ezt hívják bevégzett munkának. Krisztus meghalt a kereszten, és kifizettett minden bűnt. Mindet. És ez az alaplecke. Meg kell tanulnod elfogadni magadat feltétel nélkül, mint ahogyan Isten is elfogadott téged. És amikor ez megvan, ezen az alapon elindulhat a tapasztalati megszentelődés, ami arról szól, hogy elkezdesz összhangban élni azzal, aki tényleg lettél. A szőlőtőn szeretetben élő ember szeretetben akar élni, és nem akarja elvenni a gyerekei csokiját. Nem azért, mert lebukik, hanem mert tényleg nem akarja elvenni. És hogyha egyet véletlenül mégiscsak bevágott, megvallja, helyreáll, és megy tovább, mert a szeretet kimossa belőle. És ahogy Isten elvégzi a jó munkáját arra a napra, a végén rendben lesz. Értitek ezt? De jövő héten arról fogok beszélni, a másik oldalról. És azzal tele vagyunk, amikor én nekem igazamban is Isten téved, és a mennyasszony káromkodik, mint a kocsis. És egy olyan életet élünk, ahol Istennek, úgy értem, nagyon nagy kompromisszumokat kell kötnie ahhoz, hogy intim, bensőséges kapcsolatban lehessünk. És alapvetően úgy látom, hogy Isten nem köt kompromisszumot egyáltalán. Úgyhogy létezik olyan életstílus, létezik olyan attitűd, amellyel csak egyszerűen kirúgjuk Istent az életünkből, aminek az első következménye ennek az életnek az elvétése, hogy elevenen holtak vagyunk. De aztán magával vonja Isten fegyelmezését is, nevelését, mert szeret minket. És hogyha, tudod, beengedne minket a mennybe úgy, hogy minden második gondolatunkkal úgy vagyunk, hogy nekem igazam van, te tévedsz, majd az univerzum körülöttem fog forogni, majd csak egyszer jussak be a mennybe, ott majd rendet rakok. Isten kitolna veled, ha ezt megengedné. Úgyhogy nem engedi meg, hanem elkezd nevelni. Mint atya a fiát vagy lányát, akit szeret. Nagy gyengétséggel, de egyre erőteljesebben egészen a legvégéig. Tehát hidd el ebben, ha te dacos vagy, gratulálok, Isten még dacosabb. Hidd el, ezt a csatát nem fogod megnyerni. Csak ennyi. Nem fogod megnyerni. És a szabadulás az a megtörtségben van, ami a szívből őszinte én tévedek, és neked igazad van. És az én tévedeknek van egy szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége, és ezt Isten mind megmutatja neked. És amikor a szélességében, hosszúságában és magasságában és a mélységében egyetértesz, szabad vagy. Abban a pillanatban. Lehet, hogy úgy is, hogy a következő pillanatban a csokit kivetted és megetted, de már látod, hogy mit tettél. És amikor azt mondod, hogy fú, Uram, bocsáss meg, akkor az egy valódi bocsáss meg volt, és azonnal helyreálltál, és fedhetetlen vagy, és mehetsz Istennel tovább, és az ő szeretete végzi a munkáját. Egy kapcsolatra vagyunk elhívva Istennel. És csak gondoljatok bele, hogyha Isten megszabadított volna minket a bűneinktől, ahogy megtérünk, az építette volna a kapcsolatot vele, vagy rombolta volna? Figyelj, annyira rá vagyunk szorulva az arra, hogy figyeljünk rá, hogy megértsük őt ebben a gazdaságban, ahogy ezt csinálja, hogy az, hogy mi megmaradtunk a gyarló testünkben, iszonyatosan sokat tesz hozzá ahhoz, hogy egy igazi, valódi, frankó, őszinte kapcsolatba kerüljünk Istennel. ahol én semmi vagyok, és ő minden lehet. Ahol én esélytelen vagyok, és ő az én hős megmentőm. Ahol én csak egy elszáradó, elkorhadó vesző vagyok, de ha be vagyok ültetve a szőlőtőbe, akkor élek, és még gyümölcsöt is termek. 30-50 száz annyit. Megvan? Bezárt kert, elpecsételt forrás. Isten és te plusz senki. És együtt éltek egy ámulatos életet. Nem egy csuhás, hogy hívják, szerzetes, aszkéta életet, hanem együtt egy ámulatos életet. Együtt mindent, mint férj és feleség. Együtt mindent. De nincs harmadik. Nincs harmadik. Nem lehet harmadik. Ha van harmadik, tönkrement az egész. Nem lehet harmadik. Megvan. Megvan. Jó ez? Beszéljünk még erről? Nem demokratikus, úgyis fogunk róla beszélni, de hasznos lesz, hasznos lesz. Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk a mai alkalomért, és nagyon fontos, hogy értsük, hogy te hogyan gondolkozol. És nagyon vágyunk rá, te vagy az Istenünk, nincs más Istenünk rajtad kívül. Úgyhogy hálásak vagyunk, és csak kérünk, hogyha bárki hallgatja ezt a felvételt, úgyhogy még sohasem kötött veled békét, ha még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor értened kell, hogy ez az első lépés, hogy mindenről csak azért beszélhetünk, mert Isten emberré lett, mert leélt egy tökéletes életet, és mint ilyen jogot szerzett arra, hogy mindannyiunk bűnét kifizesse helyettünk. És bizony ő halt meg a bűneinkkel. Ott volt a Golgotai kereszten minden hibánk, minden vétségünk, minden mulasztásunk, minden hitetlenségünk, minden ellopott csoki nyuszi és csoki tojás. Minden ott volt. Hogyha hiszünk te benned, akkor a mi bűneink is ki vannak fizetve, és nekünk örök életünk van. Úgyhogy hiszünk benned. Mondd utánam, ha még sose fogadtad el Jézus Krisztus, mint a személyes megváltódat, ez az evangélium, ez az üzenet lényege, ez minden. Elfogadni Jézust, mint a megváltódat. Mondd neki, elfogadlak, Uram, te haltál meg a bűneimért. Adj nekem örök életet. És ő készségesen, és abban a pillanatban ad neked örök életet. Köszönjük, Urunk, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, hogyha menned kell, kérlek menj, mert idő van, és jó volt, ugye ez? Jó volt. Oké. Okay. Van-e kérdésetek, vagy hozzászólásotok, bármi? Ha nincs, akkor, de ha van, még egy levegővételnyi időt hagyok. Igen. Szervusz, jó, hogy itt voltál, szervusz. Isten áldjon. Örömmel, örömmel. Igen. Én azt hiszem, hogy ez úgy van, hogy ez semmilyen módon nem vezeklés. Tehát ez nem egy szertartás. Tehát ha megvallom a bűneimet, hű és igaz, megbocsátja, nincs egy ilyen, na most akkor legalább letérdeljek, vagy akkor egy imát el kell mondanom. Nem, ez csak egy ilyen, hogy fú, akár csak ennyi is lehet, hogy na ezt elszúrtam, bocs uram, és már mész is tovább. A lényeg a szívbeli tartalom. Nekem volt olyan, hogy letérdeltem, és hosszan imádkoztam, de erre nem Istennek volt szüksége. Nekem volt rá szükségem, hogy megértsem, végig gondoltam a keresztet, a vért, végig gondoltam a helyzeti igazságot, és megértettem, Dávidnak a Zsoltára eszembe jutott, hogy most engem tisztára, mint a gyapjút, és tudod, és olyan leszek, mint a frissen hullott hó, és nekem volt rá szükségem. És akkor egy pár perc ilyen elmélkedés, ami ugyanarról szól, hogy a bevégzett munkában minden ki van fizetve, és a bárány vére elég, a te véred elég, Uram, dicsérlek, a véred kifizetett mindent, a véred kifizetett mindent. Én most szabad vagyok. Nem csak a hányást kell letörölni magamról, de azon kívül szabad vagyok, mert a te véred kifizetett mindent. Figyelj, ne gondoljátok, hogy ez nem dicsőíti Istent. Ne gondoljátok. Mert ha Krisztus azért halt meg, hogy mi szabadok lehessünk a bűneinktől, vajon az dicsőíti-e őt, hogyha az ő halála ellenére bűntudatban élünk? Ez pont, hogy közönségesnek tartja, erről szól Zsidó 12, hogy a bárány vérét közönségesnek tartják, a kegyelem lelkét megcsúfolják, nem jó nekik az, hogy Krisztus megbocsátott, nem jó nekik, hogy kifizette, hanem még várnak áldozatot, akár vezeklést, akár még egy levágott állatot, még valamit, mert Krisztus áldozata nem volt teljes. Amikor te gyorsan helyreállsz, amikor őszintén, de gond nélkül helyreállsz a bűnödből, akkor dicsőíted Isten kegyelmét a leginkább. Oké. Megyek házi csoportra. Sziasztok. Igen, Ati. Valószínűleg a megvallásnak se Isten nem. Ő tudja, igen, igen. Az is nekünk kell. Azt gondolom, hogy ez egy lelki folyamat is. Tehát, hogy minden egyes alkalom, amikor megcímkézek valami bűnnek, a lelkembe az egyre mélyebben beépül, hogy ez tényleg az, ezt nem akarom. Úgyhogy... Ja. Ennyit tudok mondani, hogy tuti, hogy nem szertartás, tuti, hogy nem egy, a bűnvallás a vezeklésnek egy formája, és aztán, ha nagyon megvallod, akkor nagyon jó lesz. Nem. Oké. Sziasztok, köszönöm.